Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez az Epizodista Podcast harmadik adása. A mai rész során a legígéretesebb nyári sorozatokkal fogok majd foglalkozni, olyan szériák kerülnek bemutatásra, amelyek vagy a nézettség értelemben, vagy a kritikusok hozsonnája, úgymond dicsérete miatt tartatnak majd számot az érdeklődésetekre. Véleményem szerint kifejezetten fontos napjainkban, hogy ilyen sorozatajánlók egyrészt elhangozzanak, vagy olvashatóak legyenek. Ennek nagyon egyszerű oka van, az úgynevezett Peak TV jelenség. Az angol kifejezés arra utal, hogy egészen elképesztő méreteket öltött a sorozatgyártás, és évről évre, hát nem csak Észak-Amerikában, de a világon is egyre több sorozatot mutatnak be, és amikor hát mi egyszerű földi halandóként próbálunk meg eligazodni így a sorozat kínálat egyre bővülő tengerében, akkor nincs egyszerű dolgunk. Az időnk pedig véges, és bármilyen státuszban is legyen éppen az életünk, lehet, hogy éppen diákok vagyunk, első, második, akárhányadik munkahelyünkön próbálunk bizonyítani, illetve előrébb jutni úgymond a ranglétrán, vagy már családos emberek vagyunk, be kell osztani a hobbinkra, ebben az esetben ugye a sorozatozásra mennyi időkeretet tudunk szánni. És bizony ilyenkor jól jön egy hát úgynevezett segítség, abban a tekintetben, hogy az egyre bővülő sorozat kínálatból mi az, amit mindenképpen érdemes megnézni. Bizonyos John Landgraf nevét hadd említsem itt meg, ő az FX nevű kábelcsatornának a vezetője most már hosszú évek óta. Ő az, akinek a vezetésével elkészül egy statisztika minden évben arról, hogy hány sorozatot mutatnak be Észak-Amerikában. Azért hozom ezt ide, mert ugye témánkba vág, miszerint egyre bővül a sorozatkínálat, egyre durvul tulajdonképpen a versengés a streaming szolgáltatók és a hagyományos televíziós csatornák között, és ugye hát egyre fontosabb az, hogy a maradék kis időnkben mi az, amit ténylegesen megnézünk. No, tehát a sorozatkínálat bővülése kapcsán néhány konkrét számadat akkor így a Landgraf, illetve FX féle mérés alapján 2012-ben 288 sorozatot mutattak be, és folyamatosan növekedett ez a számadat, 2017-ben például már 487-nél állt meg ez a mérőszám, 2019-ben már 532 sorozatot mutattak be, tehát igazándiból itt már egyértelmű, hogy a duplájára emelkedett 7 év alatt az Észak-Amerikában bemutatott sorozatok száma. Aztán volt egy 2020-as évünk, amikor csökkent ez, ez egyértelmű a Covid-nak tudható be, tehát tulajdonképpen 12-től 19-ig egy folyamatosan növekvő számadatról beszélhetünk, és 2021-ben, amikor a Covid már kevésbé volt jelen, legalábbis a sorozatforgatások kapcsán már nem volt olyan zavaró tényező, 559 sorozatot mutattak be tavaly, és a felmérések azt mutatják, hogy ez a szám idén még növekedni fog. Azt szerettem volna bebizonyítani ezzel a statisztikával, hogy nagyon nehéz dolga van az úgymond egyszeri nézőnek, hogy fejünk mellett haladnak el tulajdonképpen nem csak a sorozattervek, hanem maguk ugye a konkrét bemutatók is, és bizony választani kell a maradék kis szűk időnkből, hogy melyek azok, amelyeket mi mindenképpen követni szeretnénk. Ebben szeretnék most egy kis segítséget nyújtani, hogy a nyári időszak során melyek azok a szériák, amelyeket semmiképpen se hagyjatok majd ki. Úgy döntöttem, hogy 8 sorozatot emelek ki, amelyeket részletesebben szeretnék bemutatni számotokra, de a podcast végén az utolsó, hát körülbelül 8-10 perc során még további olyan sorozatok kerülnek terítékre, amelyek között bizony gyöngyszemekre lelhetünk majd, úgyhogy a 8 kiemelt szériát követően is ezért érdemes lesz még hallgatni a podcastet. Vágjunk is akkor bele! Ami az időkeretet illeti, a nyári sorozat ajánlóról beszélünk, mindenképpen kellett azért egy tólig határt megszabni. A június 1-ét választottam egy kiinduló pontnak, az akkor, illetve azt követően bemutatott sorozatok egészen hát augusztus 31-ig, tehát ezeket venném tulajdonképpen be ebbe a kis válogatásba. Annyi kis minimális csalást azért őszintén szólva elkövettem, hogy lesz egy olyan sorozat, amelyet szeptember 2-án mutatnak be, de egyrészt ezt nem hagyhattam ki, majd amikor rátérünk, akkor úgyis ti is szerintem hasonlóképpen gondolkodtok majd, hogy ezt muszáj volt bevennem, másrészt az indián nyár időszaka még, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel azért oly nagy idézőjeles csalást nem követtem el. Először is beszéljünk a For All Mankind-ról, ami az Apple TV Plus méltán elismert közönség és kritikusok által is elismert sorozata. Ha műfaj meghatározást kellene mondanom, akkor alapvetően a science fiction illik rá a legjobban, de az alternatív történelmi sorozat jelzővel is nyugodtan illethetném. A készítőjele és az eredeti készítője ezt azért teszem hozzá, mert a második évad hát nagyjából felétől azért már fokozatosan átadta a showrunneri pozíciót, nem más, mint Ronald D. Moore, akinek a legismertebb alkotása, vagy legnagyobb sikert aratott alkotása Battlestar Galactica című sci-fi klasszikus, amely egyébként az én egyik személyes kedvencem. Tehát azért ez már előrevetíti, hogy nem véletlenül tartják, vagy tarthatják ilyen kiemelkedően jó szériának a For All Mankind-ot, hiszen a készítője korábban már azért bizonyított ebben a műfajban. Az Apple 2017-ben szerződtette le Moore-t, a maga sorozat 2019 novemberében indult, amikor a maga streaming szolgáltató, tehát az Apple TV Plus is elkezdte úgymond a diadalmas menetét, hiszen napjaink egyik, hanem a legszínvonalasabb kínálatával rendelkező szolgáltatójáról beszélhetünk. Az alapsztori 1969-ben veszi kezdetét, tulajdonképpen a hidegháború időszakáról beszélhetünk, Nixont beiktatták az Egyesült Államok elnökének, és zajlik az űrverseny is Amerika és a Szovjetunió között. Ugye a valóságban az történt, hogy Amerika nyerte ezt az űrversenyt, köszönhetően annak, hogy Neil Armstrong lépett először a Hold felszínére, viszont korábban említettem, hogy a For All Mankind egy alternatív történelmi sorozatként is körülírható, és itt történik az első komoly fordulat, és 1969. június 26-án a sorozat története szerint nem Neil Armstrong, hanem egy bizonyos Alexei Leonov lesz az első, aki egy másik égitestre teszi a lábát. A NASA nem hagyja ezt annyiban, és egy nagyon komoly űrverseny veszi a kezdetét, amely már nem csak a Holdra szállásról szól, hanem folyamatosan egymásra licitál a két szuperhatalom, így egy holdbázis kialakulásának a terve is szóba kerül, és tulajdonképpen magának a Holdnak a kolonizálása, az ottani nyersanyagoknak az esetleges kiaknázása, és későbbi célkitűzésként akár a Mars meghódítása is szóba kerülhet, vagy éppen a naprendszerbe való kijutás. Őszinte leszek, én az első négy részt követően abba hagytam legalábbis először a For All Mankind-ot, döcögősen indult egész egyszerűen a sztori. Aztán, ahogy olvasgattam mind az amerikai kritikusi visszajelzéseket, mind a nézők véleményét, úgy döntöttem, hogy érdemes még egy próbát tenni, és nagyon jó döntést hoztam. A sorozat szépen beindult, a történetszálak beértek, a karakterizáció egyre érdekesebbé vált, és hát valóban izgulhattunk a szereplők sorsáért, mert én úgy gondolom nem spoiler, de hát senki nincs biztonságban, úgyhogy itt azért tényleg tétekkel játszanak, és nem kell azt gondolni, hogy jaj, úgyis majd megúszza adott XY karakter, mert tehát csak nem írják ki a történetből, itt azért erről egyáltalán nincs szó. Nagyon okosan kezelték az írók azt a részét is a történetnek, hogy folyamatosan meg kell újulni, ennek köszönhetően már a történet 1969-ben indul, de 1983-ban már ugrunk is a második évad során, majd a most ugye már bemutatásra került harmadik évadban már 1992-t írunk. Kifejezetten szeretem az adott évadok elején lévő híradós bevágásokat, újságcikkeket, amelyek azt mutatják be az űrversenyen kívül, akár a politikai és sportéletben milyen változások következtek be ebben az alternatív úgymond valóságban. És rengeteg fordulattal, valóban előre ki nem számítható fordulattal bír ez a sorozat. Nem egyszer, nem kétszer az ember a foteljének a úgymond karfába kapaszkodva élte át a legnagyobb cliffhangereket, vagy éppen a legnagyobb meglepetéseket, amelyek érték a sorozat nézése közben. Mindenképpen ajánlom, hogy tegyetek vele egy próbát. Az Apple-nek volt egy akció, talán még van is, hogy regisztráció nélkül is, vagy pontosítok, előfizetés nélkül is meg lehet tekinteni az első évadot. Még egyszer mondom, az elején kicsit döcögös, de hogyha kitartotok, akkor utána nagyon meghálálja a For All Mankind, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a színvonalat nem csak hogy végig tartja, hanem folyamatosan emelkedik, és bízom benne, hogy még hosszú éveken keresztül követhetjük nyomon itt a két szuperhatalom alternatív versengését, mert rengeteg potenciál van még a sorozatban. Ugorunk is akkor a következő ajánlóra, amelynek a középpontjában The Old Man van. Június 17-én mutatták be az első két epizódját az FX sorozatának, amely egyébként Amerikában a Hulu nevű streaming szolgáltatón is látható. Ugye mind az FX, mind a Hulu, ahogy korábban már említettem a második podcast során, a Disneyhez tartozik. Sajnálatos módon itthon legálisan nem látható, tehát Disney Plus nem hozta át ezt a szériát. Hát maradjunk annyira, hogy az úgynevezett Jack Sparrow módszert alkalmazva azért lehet nézni a The Old Man-t, és nézzétek is, mindjárt elmondom, hogy miért érdemes. Egyrészt az alakítások miatt, és itt két nevet említenék, egyrészt a főszereplőt Jeff Bridges alakítja, más az ő ellenlábasát pedig John Lithgow, ugye mind Bridges, mind Lithgow színész óriásoknak tekinthetők, Bridges Oscar-díjas is egyébként, tehát azt hiszem ez a két név már garancia a minőségre, de nem csak az alakítások, hanem a sorozat megvalósítása, technikai értelme volt, a forgatókönyv is abszolút dicséretet érdemel. De nézzük először a történetet. Jeff Bridges egy Dan Chase nevű karaktert alakít, aki visszavonult CIA ügynökként engedi minden napjait. Már egy idős ember, a The Old Man cím is erre utal, és igazán a lányával való kommunikációja az, amely még motiválja ezt a karaktert abban, hogy minden reggel felkeljen. A fordulat akkor következik be, amikor visszaköszön a múlt, méghozzá konkrétan a Bridges által alakított Dan Chase CIA és afganisztános múltja, illetve tevékenysége, és emiatt valaki holtan akarja látni, először egy bérgyilkos küldenek rá, majd az FBI igazgató helyettesét, ugye a már említett Lithgow által alakított karaktert bízzák meg azzal a feladattal, hogy fogják el őt, és hát nem meglepő módon ebből egy menekülés veszi a kezdetét, amelynek az állomás azért bőven tartogatnak majd meglepetések. Kifejezetten lassan kezdődött a sorozat, de ez egyáltalán ne tántorítson el titeket, abszolút az előnyére vált a karakterizáció, és akár a nyugdíjas éveknek a bemutatása, és így higgyétek el, még nagyobb döbbenettel fogtok szembesülni majd akár az első rész végével, amikor egy olyan autós üldözéses jelenetnek lehetünk a szemtanúi, ami bőven mozifilmes minőséget mutat, Nem véletlen, ugyanis az első részrendező John Watts volt, aki ugye ezelőtti kettő Pókember filmet is dirigálta. Összességében tehát elmondott, hogy lassan építkezik a sorozat, de végig feszült marad -e ennek ellenére. Nagyon jól működnek azok a múltbeli bevágások, amelyek a Bridges átalakított karakter feleségét próbálják meg bemutatni. Szintén jól áll a sorozatnak az, hogy eljátszanak azzal a gondolattal, hogy egy adott szituációban milyen lehetősége lenne a főszereplőnek arra, hogy döntést hozzon, és ezzel egyébként képesek voltak a második részben elég komolyan sokkolni engem, ha megnézitek, érteni fogjátok, hogy most mire utalok, de spoilerezni értelemszerűen nem szeretnék. A sorozatnak egyébként nagyon jól áll a melankolikus hangnem is, és nagyon életszerűek az akciójelenetek. Mindenképpen próbáljátok be, nem volt meglepetés számomra, hogy ilyen nagyszerűen sikerült a sorozat, én sokat vártam tőle, egyrészt bíztam Bridgesben, bízom, hogy az FX minőséget fog szállítani, és ez eddig maximálisan bejött, úgyhogy mindössze 7 részes az évad, és bár tudom, nem kényelmes az, hogy Jack Sparrow módszert kell alkalmazni, inkább nem mondom ki, mire gondolod, de biztosan rájöttök, de érdemes időt szánni arra, hogy beszerezzétek a részeket, mert az The Old Man mindenképpen azon sorozatok táborát erősíti, amelyek úgy tudnak egyediek lenni, hogy egy alapvetően már ismert történetet vagy alapsztorit dolgoznak fel. És akkor mostantól kezdve olyan sorozatok kerülnek majd úgymond ajánlásra, amelyeknek még egyetlen epizódját sem láthattuk. Ugye a For All Mankind esetében a harmadik évad első 3 epizódja, míg a The Old Man esetében az első évadból szintén 3 epizód tekinthető meg. Bízom benne, hogy jól fogok ítélkezni, tehát, hogy akár a készítők, akár a főszereplők, a történet, vagy az előzetes alapján mondott értékítélet majd igaznak bizonyult, az idő majd eldönt, és érdemes lesz egyébként kicsit visszatekinteni majd, hogy itt a mekkora találati arányjal dolgozom az egyes sorozatok esetében. No, a következő tehát, összesen a harmadik ilyen sorozat ajánló a nyárból, a The Terminal List címre hallgat, amely az Amazon Prime videón kerül majd bemutatásra július 1-én, ráadásul minden 8 rész egyben elérhető lesz. Az Amazon Prime videó kicsit érdekesen dolgozza ki a bemutatási stratégiáját, vannak olyan sorozatok, amelyek egyből kerülnek fel, ugye idén ilyen volt például a Night Sky című sorozat, de hasonló stratégiát követtek a nemrég bemutatott, és később egyébként még szóba került a Summer I Turned Pretty szériájuk esetében is. A Paper Girls pedig ma július végén lesz bemutatva, szintén röviden beszámolok róla, hasonlóan teljes évados premier, de például az Outer Range év elején, ha emlékeim, nem csak március környékén mutatták be, 2 részt adtak lehetente, akkor a The Boys esetében, ami egyértelműen a legfontosabb vagy zászlóshajó sorozata a szolgáltatónak, a premier napon 3 epizód, majd hetente jönnek az új részek, a The Lord of the Rings, amely majd szeptember elején várható, és valószínűleg ezzel sikerült is elszpoilereznem, hogy ez lesz ugye az a sorozat, amely kvázi ilyen indián nyár jelleggel még bekerült a válogatásba. Heti egy rész fognak majd levetíteni, tehát azért látszik, hogy az Amazon Prime videó esetében nagyon megosztik az, hogy hogyan próbálják meg az egyes sorozatokat pozícionálni, illetve mi a bemutatói vagy bemutatási stratégiájuk. Terminalistát egybe kerül fel, úgy gondolom, hogy ebben az esetben ez jó döntés lehet. Főleg azért, mert egy eléggé pergős sorozatként, akciósorozatként van elkönyvelve. Kicsit talán hasonlítható lehet a Reacherhez, amit az előbben egyébként nem említettem, azóta az idejében az Amazon Prime Video első saját gyártása, és szintén egybe kerültek fel az epizódok. A The Terminal List fő vonzereje, jó eséllyel sokaknál Chris Pratt személye lehet, aki hát ilyen sorozatokba kezdte a pályafutását, annál a Parks and Recreation-ben egy szenzációs karaktert alakított, és is nagyon vicces figura volt, de napjainkban ugye egy elég komoly mozisztárrá érett, ugye Jurassic World ugye három epizódjában is főszerepet vállalt, és a Guardians of the Galaxy és a Galaxis őrzői című Marvel filmek egyik főszereplőit alakítja, illetve hát ugye az Avengers bosszúállókban is fontos szerepet kapott, úgyhogy már önmagában ez nagyszerű, hogy elvállalt itt a főszerepet, egy tengerészgyalogos karaktert alakít, aki egy fontos küldetésre indul a csapatával, azonban csapdába kerül, és az egész osztaga meghal. Értelemszerűen a bosszú nem fog sokáig váratni magára, viszont nem csak ez kerül a középpontba, tehát nem egy egyszerű bosszú történet, hanem ugye a harcszíren elég komoly traumákat is elszenved, és ezekkel is meg kell majd küzdenie. A magas sorozat pedig egyébként Jack Carr, az nagy című nagy sikerű regény alapján készült. A további szerepekben többek között Taylor Kitsch-t láthatjuk, aki inkább a Friday Night Lights-ból lehet számunkra ismerős. Jerry Higgins-t szerintem mindenki kedvelt, aki nézte ezt a zseniális szériát. És még látható Ginny Triplehorn, Riley Q vagy Jake Courtney is a Terminal List-ben, tehát azt kell mondjam, hogy eléggé korrekt stábot hoztak össze. A sorozat fő vonzereje alapvetően szerintem az egyszerűsége lehet majd. Az előzetes alapján egy kifejezetten jól kinéző, izgalmas és egyben látványos akciósorozatot láthatunk, majd legalábbis ebben lehet bízni. Tehát nem hinném, hogy ez lesz a következő évi Emmy-díj legjobb dráma kategóriájának fő várományosa, de nem is feltétlenül kell minden sorozatnak erre törekednie. Én úgy gondolom, hogy az agykikapcsolás kapcsolós, kellemes szórakozás kategóriába fog majd beilleni, és ez alapján úgy gondolom mindenképpen helye lehet a listán, hiszen nyáron szükség van ilyen jellegű sorozatokra is. Viszont ha már említettem, hogy szükség van olyan alkotásokra, amelyek kikapcsolják az agyat, szükség van olyanokra is, nagyon is, amelyek viszont alaposan megdolgoztatják, és a következő ajánlóba egy ilyen sorozat kerül, amelynek nem más a címe, mint Black Bird, és az Apple TV Plus fogja szállítani nekünk, méghozzá július 8-án fog debütálni, 6 részes minisorozatról beszélhetünk. A történetet valóságos események ihlették, a főszerepben pedig Taron Egertont láthatjuk, aki talán leginkább a Kingsmanből lehet ismerős. Ő alakítja Jimmy Kint, aki egy kitüntetett és városszerte ismert és szeretett rendőrfia, 10 év fegyházra ítélik azonban egy bűncselekmény miatt, és ráadásul feltételes szabad lábra nem is lehet helyezni, tehát mindenképpen le kell tölteni ezt a hosszú börtönbüntetést, azonban kap egy lehetőséget, vagy marad a fegyházban, vagy pedig bevonul egy szigorúan ellenőrzött börtönbe, ahol az lesz a feladata, hogy összebarátkozzon egy sorozatgyilkossággal gyanúsított emberrel, Larry Hall-lal, és a feladat szerint még a fellebbezés előtt ki kell szednie belőle egy beismerő vallomást, valamint azt is meg kell tudni az áldozatait, hova temettére, hova helyezte el. Ez a kiinduló pont, azt gondolom, hogy már maga ez a pszichológiai játszma, amely a Jimmy Keane, valamint Larry Hall között le fog majd játszódni, kifejezetten érdekesnek tűnik. És ha még hozzáteszem, hogy egyrészt ugye Taron Egerton mellett láthatjuk a sorozatban Greg Kinnear-t, valamint Ray Liotta-t is, akkor látható, hogy azért az alakítások színvonalával sem lesz probléma. Ugye Ray Liotta-t azért mindenképpen szeretném kiemelni, hiszen nemrégiben hunyt el a kiváló színész, és ez volt az egyik utolsó szerepem. A sorozat készítője is kifejezetten nagy név, bár showrunnerként még nem volt munkája, de rengeteg scriptet írt mind sorozatok, illetve filmek esetében, de elsősorban azért a regényeiről ismert, Dennis Lehane-ről van szó, Magyarországon is több munkája megjelent. Ha a feldolgozásokat nézzük, akkor talán a legismertebb munkái a Titokzatos folyó, amelyet ugye Clint Eastwood rendezett, vagy Ben Affleck filmje a Hideg nyomon, vagy éppen éppen a DiCaprio főszereplésével készült Scorsese által rendezett Viharsziget, tehát azt gondolom, hogyha láttatok ezek közül akár csak egyet is, tudjátok, hogy Lehane munkái azért rendkívül minőségiek, és úgy gondolom, hogy showrunnerként is meg fogja állni a helyét. Ráadásul ehhez még hozzá lehet venni, és sorozat előzetese is azt mutatja, hogy egy rendkívül minőségi alkotással lesz dolgunk, kifejezetten feszültségekkel teli 6 rész vár ránk. Számomra egyébként nyár egyik leginkább várt sorozata, tehát még külön is szeretném kiemelni a Blackbird-öt, tehát minden Lehane személye, mind a remek szereplőgárda, mind a kifejezetten érdekesnek tűnő alapsztori, mind az Apple TV Plus eddig mutatott minőségei, munkái abba az irányba terelnek, hogy ez lesz az egyik kiemelkedő pontja sorozatos téren az idei felhozatalnak. Egészen eddig még nem beszéltünk olyan sorozatról, amely egy képregényadaptáció lenne, és hát ugye skandallum napjainkban, hiszen mind a film, mind a sorozatos világ esetében ugye a legnagyobb trend tulajdonképpen, hogy különböző képregényeket adaptálnak is, illetve a nagy képernyőre. Hát a minőség az eléggé azért változó, de szerencsékre vannak azért minőségi darabok. A következő alkotás ráadásul egy olyan képregényből, illetve képregény alapján készült, amely az egyik legelismertebbnek számít, sőt nyugodtan mondhatom, hogy a Watchmen mellett a képregény történelem egyik alapvető műve, és ez nem más, mint a The Sandman. A Sandman anno 1989 és 96 között jelent meg képregénybe, és Neil Gaiman jegyezte, hogy a brit fantasy irodalom egyik legnagyobb zsenie. Hosszú ideje szeretnék már a Sandman-t képernyőkre adaptálni. 2013-ban egyébként Joseph Gordon-Levitt elő is állt egy filmtervvel, azonban hát nem nagyon sikerültek ezek. Végül a Netflixnek sikerült összehoznia egy 10 részből álló első évadot, aminek a bemutatójára augusztusban kerül sor, és mondom is a konkrét időpontot, augusztus 5-e lesz Sandman az Álmok Fejedelme címmel. Egyrészt a külföldi, másrészt ugye átérten, szóval megszoktuk, hogy egyben a magyar premier is. Összesen 75 kötetet élt meg a képregény, és elsősorban Morpheus és álom kalandjaira, utazásaira koncentrál, aki megszökik az évtizedeken át tartó fogságából, és megpróbálja újraépíteni az álomvilágot, nagyon komoly kihívásokkal kerül szembe. Az a Sandman azért is számít különlegesnek, mert Gaiman sikeresen továbbfejlesztette benne a klasszikus és a kortárs mitológiai elemeit, és többek között ezért is lesz nagyon nehéz majd olyan minőségben adaptálni, amely felérhet a képregény színvonalához, és bizony a Netflixnek nagyon nagy zsebébe is kellett nyúlnia, hiszen olyan látványvilágot kellett teremteni, amely megfelel azért a képregényben bemutatott fantasy világ hát sokrétűségének. Ugyan nem állistás színészeket szerződtettek, de ez semmi probléma nincsen. Egyébként Tom Sturridge alakítását, aki a főszereplő karaktert viszi vászonra, kifejezetten dicsérik az eddigi beszámolók, illetve vélemények. Hogyha a készítői oldalát nézzük a The Sandman-nek, egyszerre aggasztó és örömteli a helyzet. Azért aggasztó, mert többek között David S. Goyer az egyik készítő, aki hát igencsak férc munkákat tett le az utóbbi évben az asztalra. Hát ha ilyeneket mondok, hogy Terminator, Dark Fate, vagy Batman v. Superman, tehát Batman Superman ellen, vagy akár a Man of Steel, ami azért szintén nem sikerült túl jól, ugye egy Superman adaptáció, valamint a sorozatos téren, ugye Asimov legendás sorozatának, illetve regény folyamának az adaptációja, ugye az alapítvány, amely az Apple TV Plus-on került bemutatásra tavaly, hát szintén nem sikerült fényesen, közepesen gyenge kategóriát ütött meg, és ez alapján ugye aggódhatnánk, de a jó hír az, hogy ha Goyer mellett ott van egy határozott szemléletű, és hát azért írói készségeket tekintve jóval tehetségesebb készítő, akkor azért a végeredmény is sokkal jobbra sikerül. Lehet így megint konkrét példaként említeni a Christian Bale és Christopher Nolan kollaborációja által készített Batman trilógiát, és a jó hír, hogy akkor erre rátérjek, hogy Goyer mellett ezúttal van egy ilyen határozott szemléletű, jóval tehetségesebb írói vénával rendelkező személy, aki nem más, mint a képregényeket is edző Neil Gaiman, aki nagyon aktívan részt vett a sorozat készítésében. Úgyhogy ez azért bizakodásra adhat okot, valamint az előzetes is egyébként kifejezetten meggyőző volt, természetesen ebből még azért nagyon nehéz ítélni, hányszor csapott be minket egy jól összevágott tréler. Én ezzel együtt azt mondom, hogy bizakodhatunk, a The Sandman-ben rengeteg potenciál van, nagyon jó, hogy Gaiman alaposan belefolyt a munkálatokba, és remélhetőleg sikerül egy olyan adaptációt létrehozni, amely történetszövését és a karaktereit tekintve hűnek mondható, és amíg a mitológiai világból is sikerül átültetni valamit, akkor különösen elégedettek lehetünk. Amit még szeretnék hozzátenni, hogy itthon is elérhetőek a képregények, a Fumax egészen fantasztikus kivitelben jelentette meg, zárójelben megjegyzem, nem kapok ezért semmiféle honoráriumot, nekem is megvannak itthon ezek a képregények, nem olcsók, viszont azt gondolom, hogyha látjátok, hogy milyen minőségi egyrészt a tartalom, másrészt a külcsin, akkor megérik az árukat, úgyhogy ezeket is érdemes beszerezni, illetve elolvasni, akár a sorozat első évada előtt, vagy azt követően. Térünk is rá a következő ajánlóra, amely egy animációs sorozat lesz, és azt kell mondjam, hogy az elmúlt évtized egyik legminőségibb munkáról beszélhetünk, mármint értelemszerűen a műfajon belül. Egyértelműen a BoJack Horseman és a Rick és Morty mellé teszem, ha a minőséget vizsgáljuk. A címe pedig nem más, mint Harley Quinn. Minden bizony ismerősen csenget a név. Ugye eredetileg, hogy egy képregény karakterről beszélünk, Joker barátnőjéről, kissé flugos, sőt, hát őszintén nagyon flugos barátnőjéről, de a filmvászon is ugye most már több ízben szerepelt. Azt kell mondom, egyértelmű az animációs sorozat a fénypont. Mindjárt mondom azt is, hogy miért. A történet onnan indul, hogy Joker és Harley Quinn között egy igencsak mérgező romantikus kapcsolat áll fenn, még nem Harley úgy dönt, hogy szakítani fog, és ezt követően összebarátkozik Poison Ivy-val, és egy csapatot toboroz magának, egy igencsak fura figurákból álló, és igencsak egyedi képességeken megáldott csapatról lesz szó. A Harley Quinn egy zseniálisan eltalált műfaj keverék, a legtöbben a humorát emelik ki, egyébként teljesen jogosan, hiszen semmitől sem félnek az írók, úgy tűnik, mindenben képesek beleállni, legyen az mondjuk a szexizmus témája, a feminizmus, a politikai korrektség, és az ironikus, szarkasztikus humorbombák, azok valóban a sorozat hát lényegi részét képezik, és igencsak élvezetesek. A technikai megvalósítás is én úgy gondolom, hogy teljesen rendben van, vagy maga ugye az animációs technológia, jól vál a sorozathoz, illik az a fajta technológiai megoldás, amivel előálltak a készítők. Mindenképpen hozzá kell tenni, hogy aki azért érzékenyebb lelkületű, az lehet, hogy ledöbben a sorozatnak a képi világán, hiszen igencsak véres, és emellett ugye, ahogy említettem az előbb, szókimondó is. Mindezek a most elmondott jellemzők azonban, én azt mondom, a felszín, a sorozat felszíne egy igencsak élvezetes felszínét képezik, a lényeg azonban a karakterekben rejlik, ugyanis ezek a szupergonoszok, vagy szuperhősök, különleges képességekkel megáldott karakterek mindennapi problémákkal küzdenek, külön kiemelve a nagyon nehéz gyermekkort, illetve az azzal járó traumákat, akkor a narcisztikus kapcsolatból való kitörésnek a mi voltját, vagy egyáltalán az önmegvalósítás problémáját, hogyha nézzük, a nem fél a sorozat attól sem, hogy erős női karaktereket alkosson, és ezek a karakterizációs jegyek, ezek válnak igazán a Harley Quinn erősségeivé, ugyanis amellett, hogy rendkívül jó értelmű abszurd a sorozat, ezek a napi föltet rovat problémák azok, amelyek igazán átélhetővé teszik, és kifejezetten minőségivé, nem csak egy szórakoztató, gyakran vérfürdőbe torkolló akciójeleneteket tartalmazó és humorbombákkal operáló sorozat, hanem nagyon sablonos leszek, de lelke van ennek a sorozatnak, és emiatt válik igazán különlegessé. Úgyhogy ha vevők vagytok egy ilyen jellegű műfajkeverékre, akkor a Harley Quinn mindenképpen a ti sorozatotok. Én azért azt állom, mint ezt már a korábbi ajánlók során is megtettem, hogy próbát mindenképpen tegyetek vele, mert megéri. Még egyszer mondom, a harmadik évad júliusban indul, addig lehet pótolni az első két szezont, az HBO Max-en lehet mindezt megtenni. A következő két sorozat, ami az ajánlóba bekerült, hasonló tematikájú és hasonló műfajjal rendelkezik, fantasykről van szó, és az HBO alkotását fogom először alaposabban szemügyre venni, amely nem más, mint a House of the Dragon. 10 részből fog állni az első évad, és nagyon nagy esélye van annak, hogy meg lesz újítva majd a sorozat. A bemutató pedig augusztus 21-én vasárnap várható. Amit mindenképp hozzátennék, hogy az HBO, és még egyszer, amiről már korábban beszéltem, tehát ez egy HBO-s és nem HBO Max-es sorozat, ennek ellenére az HBO Max-en látható lesz, tehát a streaming szolgáltató értelemszerűen ott lesz, de HBO-s elgyártásról beszélhetünk, ezt azt is magával vonja, hogy egy epizód lesz leadva hetente még hozzá a megszokott HBO-s slotban, vagyis helyen ugye vasárnap. Amely természetesen a mi esetünkben Magyarországot értve ez alatt hétfői napot jelent az idő eltolódás miatt. A House of the Dragon magyar címe Sárkányok háza lett, úgy gondolom, hogy a fordítóknak nem volt túl nehéz dolga ezzel. Ami viszont majd nehézséget okozhat magának a sorozatnak, hogy az eredetihez, vagyis a Game of Thrones-hoz, a trónok harcához fogják hasonlítani, ami azért is nehéz, mivel a Game of Thrones rendkívül sikeres volt, ha a nézettséget nézzük, ugye fokozatosan évadra évadra nőtt a nézettsége Amerikában, és emellett az Emmy-díjak tekintetében is ott van az HBO hát legtöbbre tagsált szériái között. Viszont ez a csoda az nagyjából az utolsó évadig tartott ki. Maga nézettség, az nem ilyen, nézettsége nem volt különösebb probléma a záró szezonban sem, a minősége viszont annál inkább hatalmas csalódás jelentett nekem, és úgy gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hiszen a rajongók konkrétan levelet írtak az HBO-nak követelve az újraforratását a záró szezonnak. Nagyon nem azt az utat járta be a végén a Game of Thrones, amelyre úgy gondolom, hogy hivatott volt éveken keresztül. Tehát adott egy nagyon hosszú ideig sikeres sorozat, amely az HBO 2010-es éveinek egyik alapköveként szolgált, és adott egy olyan sorozat, amelynek viszont az árása hát hatalmas csalódást keltett, és akkor ebből kellene valami igencsak egyedit alkotni a készítőknek, de ezért is mondtam, hogy nincs egyszerű dolga a House of the Dragonnak. Én mindezek ellenére kifejezetten bizakodó vagyok, mindjárt elmondom azt is, hogy miért. A Az egyik nagy rákfenéje a Game of Thrones utolsó évadának az volt, hogy George R.R. Martin ugye a fantasy sorozat alapjára szolgáló regények írója, hát nem állt készen, és valószínűleg nem is fog készelni az alapanyagokkal, tehát a regényekkel, és így hát a showrunnerek, vagy az író szó feladata volt, hogy a megfelelő sztorikkal előálljanak, és ez hát finoman szólva sem sikerült. A House of the Dragon esetében azonban hála Istennek lecserélésre kerültek a showrunnerek, D.B. Weiss, illetve David Benioff, és a, hát úgymond a helyükre, idézésen a helyükre, és egy új sorozatról beszélünk, érkezett Ryan Condal és Miguel Sapochnik, akik a Battle of the Bastard című Game of Thrones-os epizódnak voltak annó a rendezői. Ez az egyik bizakodásra okot adó történés, a másik pedig, hogy George R. R. Martin Tűz és Vér című könyve alapján készült a House of the Dragon, tehát ismételt azért rendelkezésre áll egy könyves alapanyag, ami azért a showrunnerek dolgát alaposan megkönnyíthető majd. A könyv is ezáltal a sorozat alaptörténete a következő, mintegy 200 évvel vagyunk a fő sorozat eseményei előtt, és annak a polgárháborúnak a történetét fogja majd bemutatni House of the Dragon, ami a Targaryen ház bukásához vezetett. Kifejezetten nagy potenciált érzek én ebben a történetben, bízunk benne, ezt sikerül is kihozni, és a karaktereket helyezik ismételten előtérbe, ez a Game of Thrones legjobb részeinél is volt, egyébként maga az előzetes is erre enged következtetni. Annak örülök, hogy a House of the Dragon-t választották a rengeteg spin-off lehetőség közül, és viszonylag friss hír, hogy az HBO szeretne még több Game of Thrones sorozatot, egy Jon Snow köré épülő a Game of Thrones közvetlen folytatásaként értelmezhető sorozat előkészületei is elkezdődtek. Természetesen ezek az előkészületek még azért nagyon az elején járnak, egyáltalán nem biztos, hogy ez a sorozat valaha képernyőre kerül, illetve értelemszerűen elkészül. Kevésbé vagyok motivált a Jon Snow féle sorozat kapcsán, annál inkább várom a House of the Dragon-t, és szerintem nagyon sokan fognak, illetve fogtok velem tartani. És akkor elérkeztünk az utolsó fantasy sorozatunkhoz, amely ma ajánlásra kerül, és ez nem más, mint a The Lord of the Rings, The Rings of Power, vagyis a Gyűrűk Ura, a Hatalom Gyűrűi címre hallgat. Ahogy korábban már említettem, a sorozat első évada egészen döbbenetes költségvetéssel bír, 465 millió dollárt jelent mindez konkrétan, 8 részes lesz, az első szezon és összesen 5 évadosra tervezi az Amazon. Tudni kell, hogy a streaming szolgáltató tavaly már egy nagy sikerű fantasy regényből készített sorozatot, ez volt a The Wheel of Time, amely igencsak vegyes fogadtatásra lehet mind a kritikusok, mind a nézők is, ugye konkrétan a könyv rajongói által. Bízunk benne, hogy a Gyűrűk Ura sorozat ennél azért jobban fog majd sikerülni. Az alaptörténet szerint a sorozat több ezer évvel fog majd a Hobbit, illetve az eredeti trilógia előtt játszódni, tehát elmondható, hogy ismételten olyan fantasy sorozatot fogunk majd kapni, amelyik előzményként fog működni, ugye House of the Dragon esetében is erről van szó, a The Lord of the Rings sorozatnál, pedig ez azért egy jóval korábbi időszakot fog majd felülelni, rengeteg új karakterrel és helyszínnel. A készítők kapcsán meg kell jegyezni, hogy a G.D. Payne és Patrick McKay kettős finoman szólva se számít rutinosnak, ez az első showrunneri munkájuk, és mielőtt megkongatnánk a vészharangokat, azért szeretném hozzátenni, hogy olyan írói stábot sikerült összeszedni, mely viszont már kifejezetten bizakodásra adhatok ott. Külön szeretném kiemelni Jennifer Hutchinson nevét, aki kvázi egy ilyen number two showrunneri státusszal lett megbízva, és a showrunnerek távolétében ő vezette az írói szobákat is, hogyha ilyen alkalom adódott. Róla azt kell tudni, hogy a legismertebb munkája egyértelműen a Breaking Bad volt, kiemelt írónak számított a sorozatnál. Ez már önmagában elég lenne, de azért még sorolok néhány szériát, amelyen dolgozott korábban, így az X-akták, a Star Trek Enterprise, vagy a Mad Men, tehát az AMC két nagy klasszikus sorozata, a Breaking Bad és a Mad Men esetében is kiemelt író volt. És a másik író, akit én szeretnék itt megjegyezni, nem más, mint Brian Cogman, aki összesen 11 epizódot írt a Game of Thrones-hoz, méghozzá kiemelkedő részek is voltak közöttük, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért a rutinosság és a kifejezetten magas szakmai színvonal is megtalálható az írói szobában. Mindenképpen bizakodhatunk, én úgy gondolom, a Lord of the Rings sorozat minősége kapcsán. Aztán ki fog majd derülni, hogy ez a két nagy költségvetésű fantasy, illetve ezek két nagy költségvetésű fantasynek a párharcából melyik kerül ki majd győztesen. Nézettséget nehéz lesz majd ugye mérni az HBO esetében, ez meg lesz az Amazon Prime Video esetében. Hát nagyon örülhetünk, ha majd valamilyen adatot kiadnak. Viszont a kritikusi visszajelzés, a nézői reakciók, illetve alapvetően minőség kapcsán majd lehet azért eredményt hirdetni. Lassan a podcast végéhez érünk, én bízom benne, hogy sikerült felkelteni az érdeklődést a most bemutatott 8 sorozat kapcsán, vagy ha adott esetben már ismertétek ezeket, amire egyébként elég jó esély van, kaptatok egy plusz motivációt arra, hogy ezeket mindenképpen érdemes ezt legalább kipróbálni. És most következnek azon sorozatok, amelyeknél azért már gyorsabb ütemben fogok haladni, de mindenképpen szeretnék ezekről is röviden szólni. Ha a nyári szériákat nézzük, akkor van két olyan alkotás, amely egyértelműen a legvártabbak között található. Ennek ellenére nem kerültek be a felsorolásba, ennek pedig azon egyszerű oka van, hogy már a nyarat megelőzően bemutatták őket, viszont az adott évadot, de évadokat ketté vágták, úgy döntöttek a csatornánál, hogy ketté szelik ezeket, és a maradék epizódok, az évadok második fele az átkerült nyári időpontra. Ilyen ugye napjaink legjobb drámája a Better Call Saul, illetve a Stranger Things. Mind a kettő sorozat ugye júliusban folytatja a szereplését, a Stranger Things esetében július 1-én még két epizód várható. A Better Call Saul záró évadának utolsó 6 epizódja pedig július 11-től kerül majd képernyőre. Tehát ez a kettő sorozat lenne az, ami úgymond versenyen kívül indul, de hát azért mindenképpen meg kell jegyezni, mert a nyár legjelentősebb bemutatóiról vagy folytatásairól beszélhetünk az esetükben. No, de nézzük akkor még, hogy miket érdemes kiemelni. Mindenképpen a Boys-t én szeretném azért röviden itt megemlíteni. Ugye az Amazon Prime Video sorozatáról van szó, a harmadik évad fut jelenleg ebből a képregényadaptációból, és hát azt kell mondjam, hogy kifejezetten magas színvonalat képvisel ez a harmadik évad. Azért vártam itt egy kicsit ki a megfelelő jelző megtalálásával, mert a Boys esetében azért fennáll az, hogy a rajongók kicsit túlhálpolják ezt a szériát, és már ilyen Emmy-díjas és presztízs drámaként próbálnak rá hivatkozni, amiről azonban egyáltalán nincs szó, de nincs is ezzel semmi baj, egy kifejezetten szórakoztató, látványos, jó karaktereket felvonultató, a politikai korrektséget hírből sem ismerő sorozatról beszélhetünk, amely, én azt kell mondjam, hogy számomra kissé csalódást okozó másik évad után egy kifejezetten erős harmadikkal tért vissza, úgyhogy én azt gondolom, hogy ajánlgathatnám még a The Boys-t, és valószínűleg később adása során mindenképp az évadról majd szeretnék hosszabban is beszámolni, de olyan népszerűségre tett szert itthon, hogy ezt sokan nézitek velem együtt. Képregény adaptációknál maradva, ugye a Miss Marvelről már korábban beszéltem, alapvetően tartja a színvonalat, a Disney Plus alkotása, és augusztus 17-én lesz még egy Disney Plus-os saját gyártás, a She-Hulk, vagy Hulk, egy kicsit azért szebben ejtve, amely Amazon ügyvéd, hát igen, csak érdekes fordításra lehet így magyarul. Hát az előzetes, az finoman szóval is kiábrándító volt. Haladjunk is tovább, én azt mondom, tehát biztosan bele fogok nézni, de túlságosan nagy elvárásaim nincsenek, illetve nem lesz a Sihál kapcsán. A Netflix ezen a héten szerdán mutatta be a The Umbrella Academy harmadik évadát. Én úgy gondolom, hogy itthon is kifejezetten népszerű ez a ez az igencsak egyedi képregényből készült adaptáció, és amit kifejezetten várok, és már korábban beszéltem róla, az nem más, mint a Paper Girls, Brian K. Vaughan képregényéből készült Amazon Prime videós sorozat, amely július 29-én kerül majd bemutatásra, a teljes évad látható lesz ekkor. A Paper Girls története részben hajaz a Stranger Things-re, és itt szeretném már előre leszögezni, hogy adott esetben a Paper Girls egy hype-os sorozattá válik, rengeteg olyan véleménye fogtok találkozni, hogy jaj, úristen, a Stranger Things volt ennek az alapja, és hogy mennyire ellopták hát nem is az alapötletet, de legalábbis a 80-as évek tematikáját, és hát ilyenkor kell helyreigazítani ezeket az embereket, vagy akár kommentelőket, hogy közelsén erről van szó. A Paper Girls meg 2015-ben ugye kiadásra került, emlékeim nem csak az Image kiadónál. A történet 1988 Halloween ünnepén kezdődik Cleveland városában, amikor négy újságkihordó tini lány a reggel során igencsak furcsa figurába, más dimenzióból érkező figurába botlik, és bizony hát nem lesz egyszerű dolog, már csak annak kapcsán sem, hogy valahogy a nép bőrrel megusszák ezt az igencsak szürreális kalandot, amiben keveredtek. Egyelőre csak rövid teaser előzeteseket lehetett látni, tehát gondolkodtam rajta, hogy a Paper Girls is beteszem ebbe az első, hosszabban kifejtett 8-asba, viszont egyelőre még képényeg is annyira minimális van, pedig egy hónap van hátra már csak a bemutatóik, hogy hát nem igazán volt arra a lehetőségem, hogy még bővebben kifejtsem, hogy magától, a sorozattól mit várok, illetve mit várhatok el. Nem csak képregény, hanem játékadaptáció is várható. A Resident Evil-t a Netflix fogja majd bemutatni július 14-én. Rengeteg filmváltozata volt ennek a játéknak, amelyek hát azért igencsak gyengére sikerült, és max. 1-2 közepes alkotás került ki ezekből, úgyhogy a sorozatverzió kapcsán sincsenek túl nagy elvárásaim. Lepjen meg, legyen egy kellemes meglepetés, miért szóval sok esélyt nem látok rá, de azért a bizalmat, legalábbis az első rész bizalmát a Resident Evil-nek is megadom majd. Ha viszont romantikus sorozatokra vágytok, akkor jó hírem van, ugyan nem lesz túlságosan telített a felhozatal, de kifejezetten ígéretes sorozatok várnak, illetve várhatnak rátok. Először a The Summer I Turned Pretty-t említeném, mert az Amazon Prime videón került bemutatása, múlt héten az összes epizód felkerült. Ilyen csak nagy sikerű könyv adaptációjáról beszélhetünk. Kifejezetten jó kritikai visszhangot kapott, és a nézők is az eddigi statisztikák alapján nagyon szépen rátaláltak. Nem véletlenül, hogy lesz második évada. A következő legyen a Pretty Little Liars Original Sin című sorozat, ami az HBO Maxon kerül majd bemutatásra, a premier július 28-án várható. Ugye itt a Pretty Little Liars az eredeti széria, és ennek egy ilyen spin-offja, leágazása az Original Sin-re hallgató sorozat, amely egy jóval horrorosabb beütése, illetve megközelítése lesz majd az alapsztorinak. És beszélni kell a Never Have I Ever című Netflixes romantikus komédiáról is, az Én még sosem címre hallgat. hogyha így magyarra fordítjuk, mindig Kelin komédiájáról van szó, amit nagyon szerettek egyébként a kritikusok, és itthon is nagy népszerűségre tett szert, tehát kvázi meg lehet ismételni azt, amit az amazonos The Samurai Turned Pretty kapcsán elmondtam. A Never Have I Ever már a harmadik évadát fogja letudni, méghozzá augusztus 12-én lesz a premier. Azt kell mondjam, hogy a stílusa és a hangnem miatt azért kiemelkedik az átlagos romantikus komédiák mezőnyéből, és egy kifejezetten aranyos, humorral teli felnövés sztorit kapunk, ugye egy 15 éves indiai-amerikai lány főszereplésével. Amennyi egy sci-fire vágytok, akkor én úgy gondolom, az Andor a legjobb választás így a nyár során. A Westworld-öt is mondhatnám, azonban az HBO alkotása az elmúlt évadok során folyamatosan gyengült a színvonalat tekintve, és legfeljebb egy ilyen antiajánló műsor keretén belül beszélnék róla, hogy kerüljétek el, illetve ne pazaroljatok rá időt. Természetesen ez csak az én szubjektív véleményem. Az Andor viszont kifejezetten ígéretesnek tűnik, egyrészt az előzetese miatt, másrészt Tony Gilroy szerepe kapcsán, aki a sorozat készítője lesz, és Hollywoodban egy elismert forgatókönyvírónak számít. Nem meglepő módon az Andor, ahogy a Zsivány egyesben, Rogue One-ban megismert Cassian Andor előtörténetét mutatja be, a bemutató pedig augusztus 31-én lesz, további jó hír, hogy lesz második évad, és a Disney úgy döntött, hogy 2012 epizódosra tervezik ezt a sorozatot. Amennyiben a kulisszák mögötti szériák érdekelnek, akkor két ajánlásom lenne, az egyik a Pisztol, amely június 1-én került bemutatásra az FX-en, a Sex Pistols zenekar történetét dolgozza fel, tehát egy ilyen biopicről van szó. Egyértelműen a sorozat legnagyobb erőssége Danny Boyle és az ő rendezői bravúrja és vizualitása. Az első három részén kifejezetten szerettem, aztán egy kicsit sablonossá vált a történet, de amennyiben érdekel ez a korszak és egyáltalán a rockzene történelme, akkor mindenképp érdemes a Pisztolba belenézni. A másik ilyen kulisszák mögötti sorozat az Irma Webb. Az HBO alkotásában el is a Weekendert láthatjuk, neki egy színésznőt alakít, és éppen egy blockbuster reklám kampányával foglalatoskodik, miközben a következő szerepe egy művészfilm lesz, amely kapcsán az HBO sorozatának főszereplője el is a Weekender, neki egy színésznőt alakít, aki egy hatalmas blockbuster reklám kampányát követően egy művészfilm, egy francia művészfilmben vállal a szerepet, meg a forgatása hát igencsak szürreális eseményekkel lesz majd tele. Az Irma Webb pilotját láttam, nagyon hangulatfüggő igazándiból, hogy ezt mennyire értékeli éppen a néző. Mindenképpen azért egy próbát érdemes vele tenni, azért hozzá kell tenni, hogy egy művészi attitűd azért szükséges hozzá, tehát nem egy könnyen csúszó darabról van szó. Ha a krimikre vágytok, akkor két ajánlásom lenne, az egyik az Only Murders in the Building, ez a Hulu sorozata, itthon a Disney Plus-on fenn van egyébként, és hamarosan érkezik is a másik évad június 28-án. Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez a főszereplők, egy true crime típusú nyomozós sorozat, amelyben maga nyomozós rész félig meddig tekinthető komolynak, inkább ez egy ilyen aranyos, minimális komédiával és nyomozással megáldott széria. Amely sorozat azonban egyelőre kevés visszhangot kapott, de remélhetőleg azért a nyár közepe vége felé nagyobb hype lesz, nem más, mint The Patient, amely az FX-en kerül majd bemutatásra augusztus 30-án. The Patientről azt kell tudni, hogy Joe Weisberg, Joel Fields kettős készítette, akik az egészen kiváló American showrunnerei voltak, és ez egy részenkéti fél órás limitált sorozatként van hirdetve, Steve Carell és Domhnall Gleeson főszereplésével, A sztori középpontjában egy pszichoterapeuta van, akit foguljulat egy sorozatgyilkos, és egyetlen követeléssel áll elő, gyógyítsa ki egy gyilkolási vágyból, tehát igencsak fura története a megálló sorozat. Úgy gondolom a készítők, valamint a főszereplők személye miatt ez kötelező sorozat lesz majd. Amennyiben életszerű drámát szeretnétek, akkor megint az FX-hez kell fordulni, nagyon szépen beerősítettek így a nyár folyamán egyébként. Az egyik ilyen sorozatuk a The Bear, amely hát egyrészt szól családról, kajáról, és a minél jobb munkatempóról, Jeremy Allen White főszereplésével, akit a Shameless-ből ismerhettek. Egy kicsit azért konkretizálja itt a történetet, mert ez csak ilyen kis címszak, hogy jelszők voltak. Történet egy fiatal séfet helyez a középpontban, aki Chicago egyik éttermét próbálja megváltoztatni, és hát ez finoman szólva sem könnyű. A nagyon egyszerű a történet, de állítólag nagyon jó a sorozat is. A kritikusok kifejezetten szeretik ezt a héten bemutatott szériát. És akkor még röviden beszámolnék a Reservation Dogs-ról, amelynek az első évada tavaly volt látható az FX-en. Az augusztus 3-án bemutatott második évadban visszatérnek az Indián rezervátumban lévő szereplőink, fiatal kvázi bűnözők, de ilyen idézőjeles bűnözők, de mindennapjait humoros és kissé fura mindennapjait követhetjük nyomon. Furcsák a helyszínek, furcsák a történetek, a karakterek se éppen hétköznapiak, de nagyon szerethetőek egyébként, és a humorba azért bőven tudnak drámát is csempészni a Reservation Dogs készítői. Nagyon szerették egyébként ezt a szériát és a kritikusok, úgyhogy érdemes beletekinteni, a Disney Plus-on látható az első évad. Ez lett volna a nagy nyári sorozatajánlom, bízom benne, hogy sikerült egyrészt olyan szériákat bemutatni, hogy beszélj róluk, amelyek ismeretlenek voltak, és kedvet kaptatok hozzájuk, vagy hogy korábban mondtam, talán egy plusz motiváló erővel bírt néhány sorozat esetében az elmondott jellemzők, illetve ismertetők. Nagyon szépen köszönöm ezúttal is a figyelmeteket, és találkozunk a következő podcast során.